előre bocsátom, hogy a Bibliáról lesz szó, és a előadásomban nem lesz szó arról a vers, amit azért most mégiscsak felolvasok. Timóteus közép második levél harmadik fejezetében van ez a híres mondat, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ha valaki nem tudná elmondani azt, hogy a modern Biblia fordításokban egy új kísérletet tesznek ennek a szövegnek az értelmezésére. Egy kísérletet, amire a görög nyelvtan a szavaknak egymás utánja meg rendje felhatalmazza a fordítókat. A legújabb angol fordítás is például ez a most nemrégiben forgalomba került új angol fordítás is így fordítja, és mondom, van egy tendencia Biblia fordításban, hogy ezt így fordítjuk. Úgy mondom, a régi fordítás ez, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra. A görögben paza graphei theopneustos. Ezt lehet így fordítani, hogy minden Istentől ihletett írás alkalmas a tanításra. Ez a fordítás a Szentírásra szűkíti a gondolat értelmét, hát a teljes bibliai Szentírás alkalmas sok jóra, de mondom, egy új fordítási kísérlet ebből az irányba viszi a dolgot, hogy minden Istentől megáldott írás alkalmas. Tehát van inspirált írás gyűjtemény a Biblia, és van inspiráció a Biblián kívül is. Vagy így van, vagy nem így van, nekem ez rokon szemben ez a gondolat. Kedves testvéreim, valaki már régebben megkért arra, hogy az egyik ilyen ifjúsági Isten tiszteleten szóljak erről a témáról, Jézus és a Biblia. Elérkezett az idő, és ma este erről fogok szólni, Jézus és a Biblia. Természetesen ezt úgy kell érteni, hogy Jézus és az Ótestamentum, hiszen akkor még csak az Ótestamentum volt, és ezt kell tehát ma este kicsit pontosabban megértenünk, hogy hogyan viszonyul Jézus az Ótestamentumhoz. De még így is pontosítani kell, tovább kell pontosítanunk a témát, és először ezt szeretném elvégezni, hogy aztán majd érdemi feleletet tudjak adni a pontosította, jobban tisztázó kérdésre. Először is testvérek, azt kell elmondani, hogy Jézus korában, amikor itt járt közöttünk, tett szerint a Názáret Jézus, akkoriban még nem volt egészen tisztázva, mi az, hogy Biblia. Ez szakmai nyelven úgy szoktuk mondani, hogy kánon. Ez a könyv, ami a kezünkben van most, ez a kánon, az Ótestamentum és az Újtestamentumi kánon, a két szentírás gyűjtemény. Tehát Jézus korában még nem volt végérvényesen lezárva az Ótestamentumi kánon. Tehát már csak ez is problémás a dolog, hogy hogy viszonyult Jézus ahhoz, ami még nem is volt készen. De már akkor javában kristályosodott a kánon, és gyakorlatilag többé-kevésbé lezárt egység volt. Nagy viták folytak, hogy mi kerüljön bele, a legtöbbet vitáztak az énekek éneke, azután a prédikátor könyve és Eszter könyve felett, hogy ezek bekerüljenek-e az Ótestamentumi kánonba. Ez még akkor a vitás volt. Végérvényesen Krisztus után 100 körül zárták le a zsidó rabbik az Ótestamentumi kánont, és nagyon érdekesen akkor is a keresztényekkel szembeni vitában. A keresztények is hivatkoztak az ószövetségi iratokra, lassan saját irataik keletkeztek, evangéliumok megjelentek a közhasználatban, és a zsidó zsinagóga nem utolsó sorban a keresztény gyülekezettel való szembeállását akarta ezzel biztosítani, rögzíteni, hogy az Ótestamentumi kánont megalkottak. Hát ez egy érdekes történeti adat. Krisztus után 100-ban zárult le igazán az Ószövetségi kánon. Tehát mondom, részint nem fogadtak el iratokat, részint más iratokat is szent iratnak tekintették, ami nem került bele végül is az ő kánonjukba se, például Énok könyve, egy nagyon tanulságos írat. A szempontjuk a zsidóknak az volt, hogy amely iratok Esdrás, Nehemiás kora mögött keletkeztek, azok szent iratok. Aztán a későbbi biblia kritika kimutatta, hogy például a Dániel könyve, az jóval idébb keletkezett, Esdrás koránál, de hát ők akkor még úgy tudták, hogy a Dániel könyve az valóban a babiloni fogságbeli Dánielnek a munkája, tehát azt is bevették. A szempont az volt, hogy ami Esdrás Nehemiás kora mögött volt, azokat lehet bevenni a Szentírásba. Tehát ez maga egy kicsit bonyolultá teszi a dolgot, hogy viszünk én is a Bibliához, hát nem is volt készen a Biblia. Ez az első fontos gondolat. A másik az, hogy ezen a vitán belül, hogy Eszter könyve meg prédikátorként bekerülnek, ezen belül volt egy éles elkülönülés két tábor között. Az egyik tábor azt hallotta, hogy csak Mózes öt könyve a Szentírás. Az utána következőket érdemes olvasni, tanulságos, de hát Szentírásnak csak Mózes öt könyvét szabad tekinteni. Tehát itt megint a problémás ez, hogy Jézus és a Biblia most melyik csoporthoz viszonyítsuk Jézusnak a magatartását. Tehát voltak, akik csak egy leszűkített részt vállaltak Szentírásnak, és mások pedig egy tágabb értelembe vett kánon. Tehát a harmadik fontos szempont az, hogy még azok is, akik az egész Ótestamentumot, a mostani Ótestamentumot, akkor már nagyjából onnan mégiscsak rögzül, akik az egész Ószövetséget Bibliának fogadták el, azok is minőségi különbséget tettek a Biblián belül, különböző csoportok között. Tehát ezeknél is kétségtelen és első rangú tekintélye volt Mózes öt könyvének. Ezt nevezték úgy, hogy a Tóra. Aztán volt egy másik könyvcsoport, amit úgy neveztek, hogy Nöbiim. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy a próféták. Tóra, Nöbiim és a Kötúbim. A harmadik csoport az íratok. Na most a Tórát ismerik Mózes öt könyve, a Nöbiimhez tartozik az, ami utána van, Józsué, Sámuel, Bírák, könyve, stb. A Kötúbim kezdődik, jó, zsoltárok, prédikátor, stb. Tehát már azok is, akik elfogadták a Szentírást, minőségileg különbséget tettek három csoport között, és abszolút érvényessége volt a Tórának, már kicsit relatívabb a Nöbiimnek, a próféta íratoknak, és legkevésbé volt elkötelező a Kötúbim, a szent íratok, az építő íratok, énekek, imádságok, zsoltárok, példabeszédek. Tehát akkor megint furcsa kész, hogy Jézus hogy viszont a Bibliához most e hármassághoz. És még a negyedik gondolat, ami bonyolítja ezt az egész kérdésfölvetést, az, hogy Jézus korában gyakorlatilag egyben mosódtak a dolgok, egyben mosódott a Szentírás és a hozzáfűzött rabbinusi magyarázat. Úgyhogy az egyszerű zsidó ember együtt hallotta a Szentírást és a hozzáfűzött magyarázatot, és a magyarázat legalább annyira igényelte az isteni tekintét, mint a szöveg, amit magyaráztak. Ugrásznak, különféle zsidó szavakkal jelölték ezeket a magyarázatokat. Ezek nem csak hogy egyenértékűvé lettek, hanem lassan föliben nőttek az írásnak, az ószövetségi írásnak. Hát tudnunk kell ezeket az egyszerű dolgokat, hogy kevés volt az írni, olvasni tudó ember, kevés volt a kézirat, tehát nem volt egy biblia, amit ezer meg ezer példányban osztogattak, vagy vásároltak, vagy olvastak az emberek. Nyilván Jeruzsálemben a templomnak a raktáraiban voltak kéziratok, és meglepő az, hogy milyen emlékező tehetség volt ezeknek a rabbiknak, a kis gyerekkoruktól fogva magolták, bemagolták a szöveget, és fantasztikus mennyiséget tudtak szó szerint idézni. De csak a fejükre volt. És hát azért mégiscsak akármilyen igazán mondhatni, tökéletesen idézték a szöveget. Azért mégiscsak az egyik rabbitól ezt a mennyiséget vette, a másik rabbitól a másikat. Tehát egy megfoghatatlan mennyiség volt ez, hogy az a Jézus és a Biblia. Mert mondom, a kezében alig ha volt Jézusnak Biblia, amikor bement a názáti zsinagógába, kezében nyomta át a tekercset. Tehát ez a tekercs, a teljes ószövetség volt, ez nagyon kérdéses. Nagyon divatos volt akkoriban az Ézsaiás tekercs, akkor éppen Ézsaiás tekercset nyomtak az ő kezébe is. Tehát mondom, ez megint csak problémássá teszi ezt a kérdést, hogy Jézus és a Biblia. Mert a Biblia héber nyelvezetét se ismerték már szinte, mert arámul beszéltek, és az bár rokon nyelv, de nem azonos a héber nyelvvel. Tehát ami az egyszerű emberek közé került, az részint a zsinagógában felolvasott szentszöveg, részint a hozzáfűzött rabbinusi magyarázat. És még egyszer mondom, a magyarázatnak nem csak hogy egyenértékű tekintje volt az eredeti szöveggel, hanem lassan túlburjánozott a magyarázat, és Jézusnak sokszor kellett vitába szállnia. Például csak egyet idézek, megmondatott a régieknek, szeretsz fel a barátot és gyűlöld ellenségedet. Hol mondatott meg ez a régieknek? Az Ótestamentumban sehol. Az írott, a kezünkben levő Ótestamentumban sehol. Ellenben az atyai hagyományokban igen. Tehát a hozzánőtt magyarázatokban, ha Isten akarata az, hogy szeress fel a barátot, ugyanennek az Istennek természetesen az akart, hogy akkor meg gyűlöld az ellenségedet. Ha fele barátot szeretni kell, ha nem fele barátot, gyűlölni kell. És most a legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy az a bizonyos Qumráni társaság, az a szektás társaság, amely kivonult Jeruzsálembe és a Holtenger környékén, barlangokban húzódott meg, és ott egy kolóniát alkotott, a Qumráni saját iratokban megtalálták ezt, hogy szeress fel a barátod és gyűlöld ellenségedet. Na de ez akkor úgy egybe mosódott, de senki nem tudta, vagy nem akarta pontosan tisztelni, hogy emberek álljunk meg. Az Ószövetség csak ennyit mondott, hogy szeress fel a barátod, ez már hozzáfűzött magyarázat, hogy gyűlöld ellenségedet. Ez a köztudatban úgy volt, hogy az Isten gondolata, az Isten szava az, hogy szeress fel a barátod és gyűlöld ellenségedet. Tehát ezek mind azt mutatják, hogy nagyon bonyolult az ügy, hogy Jézus és a Biblia. Mert ez a szó, hogy Biblia egy elmosódó, bonyolult fogalom, és így kell most pontosítani a kérdést, hogy tulajdonképpen a zsidó vallás milyen vallás volt, és erre azt kell mondani, hogy betű vallás. Szent szövegek voltak betűből, és hozzá magyarázatok ugyanúgy betűk tömkelegéből, és az egész vallásnak a jellegét, a profilját a betű adta meg. A Jézus korabeli zsidó vallás betű vallás volt, de egész a mai napig is. A mai zsinagóga, zsidó zsinagóga vallása is tipikusan betű vallás. Tehát, hogyha az eredeti kérdést, ugye azt mondta valaki, hogy beszéljek elő, Jézus és a Biblia, ezt a kérdést igazán pontosítani akarjuk, akkor csak arról lehet szó, hogy Jézus és a betűvallás. Hogyan viszonyult Jézus ehhez a betűvalláshoz, amiben, ismét mondom, keveredett ősi szöveg, és hozzáfűzött időszerű, de istenileg mondott magyarázat. Ez tehát a probléma, pontosan megfogalmazva, egy betűvallás, van jelent meg Jézus, hogyan viszonyult ő ehhez a betűvalláshoz. Na erre csak dialektikus feleletet, vagy komplementáris feleletet lehet adni, és ez a felelet az én szövegezésemben így hangzik, amennyire szerette Jézus a régi betűket, ugyanannyira szabad is volt ezektől a régi betűktől. Ez a ma esti döntő mondat. Amennyire szerette ezeket a régi betűket, ugyanannyira szabad is volt tőlük. szerette ezeket a régi betűket, nagyon szerette, szívesen idézett belőlük, és szívesen megtisztogatta ezeket a beszennyezett régi betűket, szívesen adta a tanítványainak ezeknek a régi betűknek a pontosabb értelmezését, Istentől valónak tekintette ezeket a régi betűket. Tehát minden szépet jót el lehet mondani, ilyen nagyon szerette ezeket a régi betűket, de hozzá kell fűzni azt, hogy amennyire szerette, ugyanannyira szabad volt ezektől a betűktől. Ugye szinte szimbolikus ebben az összefüggésben ez a mondat, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, és akkor vagy Bibliát idézett, vagy az atyai hagyományokat idézte, mindenetre hallottátok, nektek ez abszolút tekintély, amit hallottatok, én azonban azt mondom nektek, ami megrendítő szuverénitással, autonómiával, de milyen latin szavakat aztán autoritással tekintélye, azt mondom, hogy én pedig ezt mondom, és ez az igazság. Tehát ez jelképezi Jézusnak a viszonyát a betűvalláshoz. Tehát az általános felelet ez, hogy amennyire szerette, ugyanannyira szabad volt. De ezt a feleletet is egy kicsit még pontosítani kell, és most elmondok három ilyen további pontosító mondatot, hogy Jézus mégis hogy viszonyult ez a betűvallás rendszerhez. Az első gondolat itt az, hogy Jézus úgy viszonyult ehhez a betűvalláshoz, hogy elkülönítette az eredeti ígét a hozzáfűzött magyarázattól. De már utaltam, de ide vonatkozóan most olvasom a legklasszikusabb ígét, a Márk evangélium a 7. részében van erről szó, hogy Jézus külön választotta a kijelentést, az igét, az Isten szavát attól, amit hozzáfűztek az atyák. A Márk 7-ben van szó egy ilyen vitáról, ilyen rituális vita, hogy a tanítványok miért tartják be a kóser szabályokat, a rituális mosakodásokat, stb. Ez a probléma, ezzel jönnek Jézushoz. És ő így válaszol nekik: találóan proféták Ézsaiás rólatok. Itt látszik, hogy Jézus ismeri az írásokat, tekintélyes, az ő kezébe argumentum az írás, de az írás. És Ézsaiás például, ami mondom, nagyon divatos volt abban a nemzedékben. Találóan proféták Ézsaiás rólatok, ki képmutatók, amint meg van írva: ez a nép csak ajkával tisztel engem, de szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Itt van nagyon döntőt mond Jézus. Az Isten igényének a rovására túlhangsúlyozzátok az emberi hagyományokat. Ezt is mondta nekik: szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy megtartsátok a magatok hagyományait. Tehát szinte-szinte ez a szó kívánt, hogy mindegy rafinált teológusok vagytok, a magatok magyarázataival szépen elközösítitek az eredeti kijelentést. És így érvénytelenné teszitek az Isten beszédét hagyományotokkal, amelyet tovább adtatok. Tehát Jézus és a zsidó betűvallásban itt van egy fontos pontosító gondolat. Jézus különbséget tett az eredeti szentírás és a hozzáfűzött magyarázat között, és az eredeti szentírásnak a magyarázatát is azért vizsgálat alá vette, és azt megtisztogatta, hogy lehetőleg az ő értelmezése szerinti ige, az isteni kijelentés tisztán szólaljon meg. Ez az első fontos gondolat, tehát külön választotta az igét a hagyományoktól. Azt mondja, a hagyományokat szépen fölébe helyezitek az igének, és ezzel érvénytelenné teszitek az Ótestamentumi igét. A másik nagy ige a Lukács 12-ben olvasható, ami mutatja Jézusnak az egész hozzáállását a dolgokhoz. Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy déli szél fúj, azt mondjátok, őrség jön, és úgy lesz. Képmutató. A föld és az ég jelenségeit fel tudjátok ismerni, ezt a kairos, ezt az időt pedig miért nem tudjátok megítélni? Miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Ez egy fundamentális ige testvérei. A kereszténység ezt nem veszi komolyan, pedig meggyőződésem szerint a legalapvetőbb igék közé tartozik ez, hogy tudik magatoktól is. A zsidók azt mondották, hogy én magamtól nem tudom, tekintékkel. Az Isten adta Mózesnek, Mózes adta nekünk. Én, ha akar az igazságot tudni, akkor Mózeshez kell menni. Mózesben van a hiteles kijelentés. Ez volt a gondolat. Hát ma ezt egy kicsit változtatjuk, keresztül ehhez a Bibliához oda kell menni, mert itt van az igazság. Jézus ezt a fantasztikusan radikális mondatot mondotta, hogy magatoktól alig ha tudjuk fölmérni ennek a jelentőségét. Miért nem ítélitek meg magatoktól is, hogy mi az igazságos? Ha ez az ige érvényes, az nem kevesebbet mond, mint azt, hogy az emberben magában van olyan képesség, amivel kimondva lesz az Isten káruló. Szóval, hogy Biblia nélkül is megérti az igazságot. Szóval, ha magamtól is képes vagyok, azt jelenti, hogy nem veszem a kezembe a Bibliát, és világosan megértem, mi az igazság. Itt van tehát Jézusnak a második viszonyulása. Nagyon szerette az Ószövetséget, kitisztogatta az emberi szennyeződésekbe az Ószövetség kijelentést, de ugyanakkor nem hallgatta el, hogy az emberben magában is van képesség, és amikor ő tanított, tipikusan másként tanított, mint a rabbik, mert a rabbik mindig egy tekintély, gondolatot, verset, idézetet hoztak, és azt fejtegették. Jézus pedig, amikor a legszebb dolgait, a legmélyebb dolgait, a példázatait mondott el, semmire nem hivatkozott, csak az értelemre. Mert amikor így mondotta, hogy melyik ember az közületek, aki, ha elvész a százszörű egy bárány, nem megy utána. Érzékeljtek? Itt egy tekintélyre hivatkozik. Melyik ember az közületek, aki normális közületek, az utána megy a századiknak. Nincs már tekintély. Csak azt, hogy hát ha normális emberek vagytok, akkor hiányzik a századik, és utána mentek. Nincs tekintély más. Az, hogy Isten ezt akarja, vagy hogy Mózes ezt megírta, nem, erről egy szó sincs. Melyik ember az közületek, aki? Amikor a példázatai így vezeti be Jézus, akkor gyakorlatilag alkalmazza ezt a gondolatot, amit itt hallunk, hogy magatoktól miért nem ítélitek meg, hogy mi az igazság, mi igazságos. Ez tehát a második gondolat, Jézus viszonyulása a betűvalláshoz. Magatoktól is képesek vagytok eljutni az igazságra. A harmadik, pedig amit már ugyancsak mondottam, Jézus egy csodálatos öntudattal azt mondja, hogy nagyobb van itt Mózesnél, nagyobb van itt Illésnél, nagyobb van itt Salamonnál, aki előtt hódolt dél királynél, azt mondja, itt nagyobb van Salamonnál, és én pedig ezt mondom nektek. A lényeg, így mondták, én pedig ezt mondom nektek. Jézus valamit hallatta az öntudattal, kinyilatkoztatta az igazságot. Nem számít, hogy Mózes, Illés, Salamon mit mondott, erről igazságot én most mondok nektek. Volt benne egy ilyen csodálatos öntudat, küldetéstudat, igazság, bizonyosság. Én ezt mondom nektek. Így viszonyul tehát a betűvalláshoz. Még egyszer mondom az eredeti mondatot. Nagyon szerette a régi szent betűket, de ugyanannyira szabad is volt ezektől a régi szent betűktől. A végső tekintély számára az igazság volt, ami benne rejtőzhet, a régi betűkben is, de kaphatja közvetlenül is az ő mennyei atyától, és még a tanítványai is kaphatják az ő mennyei atyától. Itt aztán tovább kellene vinni a gondolatokat, a János teológiája szerint jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha elmegy, akkor jön helyettem a Szentlélek, és ő fogja nektek adni azt a közvetlen világosságot, igazságot, aminek a segítségével eljuthatok az igazságosnak a fölismerésére. Már ennyit Jézusnak a viszonyulásáról. Tehát az eredeti kérdés az volt, hogy Jézus és a Biblia. Láttuk, hogy ez egy bonyolult kérdés. Jézus és a betűvallás. Láttuk Jézusnak a kötöttségét és a szabadságát. Ő önként kötötte magát a régi betűkhöz, de ugyanúgy kioldotta magát a régi betűknek a rabságából. Ez Jézus viszonyulása. De még mielőtt az amen kimondanám, egy nagyon izgalmas kérdést fölvetek, hogy tehát mi keresztények, hogy vagyunk ezek után? Mi az, hogy kereszténység? És a kereszténység betű vallás, könyv vallás. Na ez egy nagyon izgalmas kérdés, és éppen az előzményeknek a fényében lehet erre, azt gondolom, helyes feleletet adni. Betű vallás és a kereszténység. A felelet rá az, hogy sajnos azzá lett. Sajnos azzá lett. Gyakorlatilag a kereszténység betűvallás lett. Szent könyvünk van, ez a szent könyv mindenek fölött való, szent könyv, és mindent ebből a szent könyvből akarunk igazolni. Sajnos betűvallássá lett a kereszténység, holott, hogy megint csak egy gyönyörűséges ígéret utaljak, a 2 Korintus 3-ban Pál apostol szembeállítja az Ó Testamentumot az Új Testamentummal, és azt mondja Pál, hogy Isten minket arra méltatott, hogy új szövetségnek a szolgái legyünk, nem a betűjé, mert a betű megöl, hanem a szellemé, mert a szellem megelevenik. Pál a zsidó ügyet ide foglalja, hogy ószövetség, palája diatéké, té palája diatéké, és té kainé diatéké, mi pedig az új szövetségnek vagyunk az emberei. És a szembesítés ez, hogy a régi szövetségnek a principiuma a betű, az új szövetségnek a vezérlő principiuma a pneuma. Van a szembesítés. A régi szövetség, a betű szövetsége, minket arra méltatott Isten a szellemnek a szövetségébe. Itt tasson be, és ennek a szolgálatába állítson. Tehát, hogyha ez igaz, amit Pál mond, akkor ez egy hiba, szerény szót használok, hiba, hogy a kereszténység betűvallássá lett. Mert az igazság az, hogyha van bátorságú szembenézni a tényeknek, hogy oly módon betűvallás, hogyha nincs pneuma, a betű akkor is mozog, követel, rendszert alkot, betű szerint rendeződik az egyházi élet. Az nagy baj, hogyha a betű elhallgat, az, hogy Szentlélek nincs, az nem nagy baj, mert a ritust azért lehet csinálni a betű segítségével, vannak szent szövegek, pláne bizonyos felekezetek vallják, hogy azok a szent szövegek hatnak. Ahogy nem kell Szentlélek, illetékes személy, ordinált, fölött szentelt személy, kimondja a szent szöveget, az automatikusan hat. Ennyire betűvallás lett a kereszténység, ennyire könyvvallássá lett, azt kell mondani, tehát, hogy sajnos. Na de most ezt a gondolatot is kicsit azért még pontosítani kell megint csak, hogy nézett közelebbről, mit állt az igazság. Az igazság itt is ilyen dialektikus testvérem, hogy elvileg a kereszténység a szellem vallása, gyakorlatilag a Biblia, az az atomerőmű, ahonnét a szellem ragyogása kisugárzik. Itt van a kereszténységnek a, szerintem az érvényes dialektikája. Elvileg szellemi vallás, Szentlélek vallás. De gyakorlatilag a Biblia az, amit mondom, most így használom a képet, hogy erőmű, az az erőmű, ahonnét a szellemnek a fénye előragyog. tehát nélkülözhetetlen a Biblia, csak megvan a kísértés, hogy az erőműnek a zümmögését, azt már úgy tekintsük, hogy jaj, de gazdagok vagyunk. Ott esetleg még áram nincsen, csak zümmög. Vagy pláne még élesebben mondom a dolgot, egy atomerőműnek van pozitív, értékes, tiszta energiakisugárzás, és vannak szennyező anyagok, amik üdülés közben atomerőműben termelődnek. Hát bocsássa meg Isten nekem, de a Szentírásban is vannak csodálatos isteni ihletések, amik jönnek belőle, és van benne, amit az ember tud szennyező anyagnak használni. Ez nagyon éles, tényleg ifjúság isztence való mondat, de így van, testvéreim. A betű megöl, a Bibliának a betűivel öltek embereket. Szellemileg megöltek, és fizikailag is nagyon sok embert megöltek a Biblia betűre való hivatkozással. Emlékeztek rá, amikor Szent Johannát, most már szent szegény, de akkor még előttem volt, amikor Johannát a mágiára rakták és meggyújtották a tüzet, akkor azt mondták, hogy köszönd meg Istennek, hogy ilyen egyház van, amely így szeret téged és így vigyáz a te üdvösségedre, mert ennek a tűznek a lángjai biztosítják azt, hogy te üdvösségre fogsz jutni. Ez egy jó történet tény. Az ottani páter, aki az utolsó gyónást és ritust elvégezte körülötte, azt mondta, hogy köszönd meg Istennek, hogy egy ilyen egyháznak a tagja vagy, amely ennyire vigyáz a te lelked üdvösségére. Hát ez nem szennyező anyag, hogy az atomerőműből kijött. És sajnos ilyesmit lehet csinálni a Bibliával. Lehet fertőzést, környezetfertőzést csinálni bibliainak nevezett, és a Bibliából a betűk szerint kiolvasott gondolatokkal. Tehát itt vagyunk testvérek, hogy igen, csodálatos ajándék a Szentírás, de legalább azt meg kéne csinálni, amit a zsidók megcsináltak az ősz ókövetségükkel, hogy pedig azt mondták, hogy Tórá, Növim, Kötúvim, Mózes, proféták és egyéb írások, vagyis rangsorba rakták az ókövetséget. Legalább ezt kellene nekünk is megcsinálni, igen, az egész Szentírás, de Jézus Krisztus és a többiek. És Jézus Krisztusban érvényes minden egyéb. Jézus Krisztus a centrum. Jézus Krisztus a végső igazság. Nem lehet úgy mondani, hogy Jézus és Mózes. Pláne Mózes és Jézus. Aki ezt mondja, az már megrontotta a Szentírást, megrontotta a kereszténységet. Mózes, Illés és Jézus. Emlékszünk a szép jelenetre. Beszélgetnek Mózes, Illés és Jézus. Aztán felhő takarja be Mózes és Illést, és nem látnak már, csak Jézust egyedül. Legcsodálosabb az ősi keresztény hitvallás, csak Jézust egyedül. Na tehát, ha már mondom az egész Szentírást hasznosítjuk, mint ahogy lehet hasznosítani, a vezérlő gondolat az, hogy Jézus Krisztus. A Biblián belüli Bibliának a neve ez, hogy Jézus. A Bibliát minősítő Bibliának a neve, ez, hogy Jézus, az evangélium, Jézusnak a öröksége. Mint az első keresztények ezt csinálták, mindenek fölött ott volt Jézus, és Jézusban olvasták az Ószövetséget. És Jézusban átértelmezték az Ószövetséget. Itt ott az ember azt mondja, hogy ennyi, már azért túlzás. De hát ők így olvasták az Ószövetséget. Ott volt a történet, a szikla a pusztában, amelyiket megütöttek, és víz fakadt belőle. Hát ezt úgy értették a keresztények, hogy Jézus a szikla, a kereszten megütötték őt, és életnek vizet állad Jézusból. Hát lehet vitatkozni azon, hogy szabad-e így olvasni az Ószövetséget. Bár így olvastam, és így magyarázta, tessék a korintusi levélbe megkeresni. Tehát még azt is mondod a pár, hogy a szikla, amelyik követte őket. Tehát még ilyen képzavarra is képes volt Pál, csak hogy a Krisztus igazságot eleverítse meg az Ószövetség edényében. Tehát abban volt egy történet, szikla, ráütöttek, víz fakadt. Ez Jézus Krisztus, akit megütöttek, halálra kínoztak, és belőle örök élet vizet állnak, és ez a szikla megy a vándorlók éppen együtt. Tehát így szabad az Ószövetséget olvasni, vagy csak így szabad, vagyis lényegileg úgy, hogy Jézus Krisztus, Christum Traiber, mondta Luther, Krisztus tárgyalja, Krisztussal hirdeti az Ószövetség. Na tehát kereszténység, fejezzük ezzel. Mi az, hogy kereszténység? Betűvallás. Nem betűvallás, ne legyen betűvallás. Eltévreérzés az, hogy a kereszténységből betűvallás lett. A kereszténység, most így mondom, erővallás. Erővallás. Még pontosítom ezt a mondatot is. A kereszténység erővallás az erő vételének a tudománya, annak az erőnek a vételét tanulgatjuk, amelyik a több szeretetre tanít. Ez a kereszténység erő, tudomány, ami több szeretetre képesít. És ez az a Jézus Krisztus, aki végső soron, most még egyszer hazudézzem azért, szóval megmondatott a régieknek, szeres, felebarátod, gyűlölt ellenséget, én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Na itt vagyunk a csúcsnál. Ez Jézus viszonyulása. Ez Jézus viszonyulása a betűvalláshoz. Az ótestamentumi betűvalláshoz is. Mert ott az volt, hogy szemet szemért, fogad fogért. Az ótestamentumi vallásnak a lényege az igazság volt. Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Itt az ótestamentumnak messze fölébe emelkedik, egyedülállóan fölébe emelkedik. És az új szövetségben is, ha valami más tanítanak, más ideológiát, más dogmatikát, más etikát, akkor biztosan visszazuhantak a betűvallásnak a kicsinyességébe. Meggyőződésem szerint a kereszténység erővallás, erőt veszünk a több-több szeretetre. Ehhez egy hatalmas atomerőmű a Biblia, de akkor élünk jól a Bibliával, ha erőt veszünk a több szeretetre. Ha valami mást veszünk, ami ilyen bizarr dogmát, még ma is ott vagyunk, hogy jaj, disznóhús nem szabad enni, meg körül kell metélkedni, meg szombatot kell tartani, meg szóval, ha ezeket vesszük ki, akkor nem értjük a Jézus ügyét. Kereszténység, erővallás, több szeretetre erő, ehhez erőmű a Biblia, az él jól ezzel a könyvvel, aki isteni erőket vesz a több szeretetre. Még egy gondolatot, bocsássatok meg ezt el kell mondani. Pál apostol zseniálisan kötötte össze a betűt és a szellemet. Zseniálisan kötötte össze, amikor azt mondja a korintusi levélben, illetve a római levélben 10. és 17. vers, a hit hallásból van, a hallás pedig a érdekes módon a hiteles szöveg az, hogy a Krisztus beszéde által. Ez a mostani pontos görög szövegnek az értelme. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszédei által. Itt összeköti, tehát a hit végül is nem a betűből van, de nem is csak a szellemből van, hanem a szellemnek és a betűnek a találkozása az ige hirdetés. Az ige hirdetés igaz változatában, igaz hiteles esetében az ige hirdetés a betűnek és a szellemnek a szép egysége hallásból, a Krisztus beszéde által, az én beszédem nem filozófiából állt, mondja Pál, hanem isteni erőknek a megmutatásából. Tehát így kötődik össze a betű és a szellem, az ige hirdetés Istennek az a csodamunkája, amiben a szellemet és a betűt együtt továbbadva érleli, növeli az emberek. Hagyjuk a